Lélek kiteljesedése után Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, tőlük is alamizsnát kért. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, és ők is dicsérték Istent, mert felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkozott mindenki azon, ami ezzel az emberrel tört. Kedves testvérek, az elmúlt héten ott fejeztük be az igehirdetést, az együtt gondolkodásunkat Isten igéjéről, hogy ellenben erőt kaptok, hangzott Jézus szava a tanítványokhoz, ellenben erőt kaptok, és ezzel az erővel képesek lesztek elmenni egészen a föld végső határáig, képesek lesztek majd olyan dolgokra, csodákra, lásd, amit ugye most olvastam föl, amire eddig megvoltatok győződve arról, hogy képtelenek vagytok. Beszéltünk arról az elmúlt alkalommal, hogy az az ember, aki átéli az Isten jelenlétét, valóságát az életében, abban elkezdenek működni az ellenben erőt kaptok csodái. Ellenben erőt kaptok. A körülményeitek ellenére erősek tudtok maradni csodája. A minden már összeomlott körülötted, de te mégis állsz csodája. Mindenki gúnyol és lenéz és megvet, ellenben te nem adott fel csodája. És azt mondtuk, hogy innen fogjuk folytatni pünkösd alkalmával, hogy mit is jelent a hétköznapokban ez az erő, amit Jézus ígért az övéinek, a Szentlélekkel való betöltekezés ereje. Hát erről szól ez a mai felolvasott történetünk. Erről az erőről. Ahogy ott ülnek a tanítványok az első szakaszban, amit felolvastam, és várják a csodát, ülnek a tanítványok egy teremben, és nem maradt nekik semmi más, ahogy erről tegnap beszéltünk az alkalommal, nem maradt semmi más, csak annak a reménysége, hogy amit az Isten megígért, az majd úgy lesz, és egyszer csak megtörténik a csoda, amit a Biblia is csak úgy ír le, hogy valami ahhoz hasonló történt, valami lángnyelvekhez hasonló, valami zúgáshoz hasonló, nem tudja ő se leírni azt, amire nincs emberi szó, de megpróbálja, és a tanítványok élete megtelik erővel. És azok, akik eddig elbújva várták a csodát, egyszer csak előállnak, előlépnek, mennek és hirdetik, hogy a názáreti Úr Jézus Krisztus értetek, halt és támadott fel. Milyen fantasztikus lehet ilyen álomból ébredni. Milyen fantasztikus lehet ilyen állétből felébredni. Micsoda öröm tölthette be a tanítványok szívét. Milyen hihetetlen tenni akarás kerítette őket hatalmába, menni és hirdetni a Krisztust, úgy, ahogy ő azt megígérte a mennybe menetelkor, hogy tanúim lesztek a föld végső határáig, és most végre van erőnk ehhez. Most már nem csak várjuk a csodát, hanem megyünk. Ez pünkösd központi üzenete. Hol vannak már az eddigi gyáva tanítványok? Adi Endre örökérvényű verse, amiben így ír, csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. És ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Ez a világ nem testálódott, tegnaphoz húzó rongypulyáknak. Legkülönbb ember, aki bátor, és csak egy külön van, aki bátrabb. Fel tudjuk fogni, mit jelent rongypulyából végre bátorrá válni? Hát ezt élték át a tanítványok. Milyen fantasztikus lehetett kitörni ebből a rongypulya létből, és csodákat tapasztalni. Olyan csodákat például, amit közvetlenül a felolvasott szakaszunk előtt ír, hogy az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ennek tanúja lenni. El se tudnánk képzelni ma ezt, hogy megtörténhet. Hogy minden egyes nap egyel többen lennénk itt a templomban. Hova tennénk egymást utána, egy bizonyos idő után? Ők ezt a csodát átélték. De ez nem a múlt csodája. Ez nem a tegnaphoz húzó csoda. Ez a jövő lehetősége. Hát ezzel a lendülettel ment Péter és János a templomba a délutáni imádkozás idejére. És ekkor történt valami. Valami, ami a korabeli embernek talán már fel sem tűnt. Hoznak egy nyomorék béna embert. Hoznak egy nyomorék embert, aki születése óta sánta. Ismerjük nagyon jól ezt a történetet, gondolkoztunk már együtt erről a történetről az elmúlt években. De mégis olyan mélysége van, és annyira illik erre az ellenben erőt kaptó gondolatra. Nézzük meg, hogy mi is történik. Jön tehát egy nyomorult, aki évtizedek óta már abban az állapotban van. Már őt sem lepi meg saját állapota. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni ezt a létmódot, amikor már a saját létem nem tud semmi újat adni nekem. Hát ebbe volt ez a szerencsétlen. És az történik vele, ami mindig is eddig, leteszik a templom egyik kapujába, amelyet ráadásul ékes kapunak neveznek. Biztos vagyok benne, nem véletlenül említi meg az író, hogy az ékes kapuban, ami egyébként a szó szoros értelmében ékes volt, teli volt mindenféle drága kővel kirakva, na most ennek a kapujában ül egy nyomorék ember. Elég nagy a kontraszt, nem? Elég nagy a kontraszt, és azok az emberek, akik jönnek föl imádkozni, már észre sem veszik ezt az embert. Hozzá tartozik a templom képhez. Megszoktuk már, hogy ő ott van. Az ékes kapuban egy égtelen. Az ékes kapuban egy nyomorék. Azt olvassuk, hogy olyannyira megszokott volt már, hogy ő kérte az alamizsnát. Nem is az volt, hogy az emberek észre se vették már. Úgy néztek át rajta, mint a levegőn. Ő kért alamizsnát. Ezt olvassuk, hogy így történt Péterrel és Jánossal is. Ez az ember tőlük alamizsnát kért. Milyen elgondolkoztató, hogy van egy nyomorult élet, aki minden napját a templom kapujában tölti, és semmi nem történik vele. Hol van itt a lélek? Hol van itt az Isten hatalma? Hol van itt az Isten ereje? Vajon milyen templom az, aminek az árnyékában semmi nem történik az emberrel? Templom az? Nem. Csak kő rakás. Templom az? Nem. Csak emberek által épített ház, amire ráfogjuk, hogy na itt lakik az Isten, de igazából nem lakik ott senki. Mert az a templom, ahol nem változnak életek és nem történnek csodák, az csak egy kőhalmaz. Hát ilyen volt már arra az időre a jeruzsálemi templom. Ugyanazok jöttek ki, mint akik bementek. Gépiesen ledarálták a vallásos előírásokat. Átnéztek a nyomorulton, már észre sem vett. Nem templom volt az, testvérek. És lehet, hogy senki sem vette észre, ahogy Péter és János megáll arra a szóra, amikor ez a nyomorult alamizsnát kér tőlük. Alamizsnát. Nem kenyeret, nem pénzt, alamizsnát. Nem tudom, mi az. Nem tudom, hogy az ő számára mit jelent az alamizsna. Mint ahogy a körülöttünk lévő beteg világnak is olyan nehéz megítélni az igazi szükségét. És próbálkozunk ezzel és azzal, és jó keresztény módjára próbálunk segíteni itt is, ott is egy kicsit, aztán sokszor falakba ütközünk, és látjuk, hogy csak éppen ez a világ nem akarja, hogy segítsenek rajta. Nem tudjuk, hogy mi az alamizsna, de ez az ember azt kért. Péter megáll, És van egy érdekes gondolat, egy szó csak, ezt olvassuk, hogy rátekintett. Péter és János rátekintett erre az emberre. Talán értitek, hogy miért állok meg most ennél a pontnál. Nem véletlenül van kiemelve. Mert eddig pont arról beszéltünk, hogy senki észre nem vette ezt az embert. Eddig pont arról beszéltünk, hogy mindenki átnézett rajta. Lehet, hogy a hangját hallották, de betudták az alapzajnak, de ők egy pillanatra megállnak, meghallják a hangot, és rátekintenek. És tudjátok, mi jutott eszembe, amikor ezt olvastam? Az, és itt is látjuk, hogy mi a különbség pünkösd előtt és pünkösd után lenni, az jutott eszembe lehet, hogy Péter és János is már számtalanszor elment emellett az ember mellett, még pünkösd előtt. Tudjuk, hogy ők jó zsidók voltak, és mentek föl naponta háromszor imádkozni a templomba. Te jó ég, micsoda dolog ez. Lehet, hogy már életükben százszor mentek el, és ők is ugyanúgy levegőnek nézték, és egyszer most valami változott, mert rátekintenek, szemük lett, észre tudták venni. Érted, mit jelent pünkös csodája? Egyszer csak megnyílik a szemünk. Ebben az egy szóban benne van minden. Rátekintettek. Ez nem csak egy pillantás volt. Ez nem csak a szemem sarkába látom, hogy valaki ott mókol. Megálltak, rátekintettek. Olyan szép a folytatás. Péter azt mondja, nézz ránk. Nézz ránk. Azonosíts be minket. Szentelj egy kis időt nekünk. De ez a nézz ránk kifejezés, ez elárul még egy dolgot. Ennek a nyomorultnak az állapotáról. Ha föl kellett szólítani arra, hogy nézz ránk, akkor ez azt jelenti, hogy ő lefele nézett. Úgy kért Alamizsnát, hogy már föl sem emelte a tekintetét. Nincs miért. Úgy is tudom, gondolhatta, hogy bánnak velem, vagy milyen arcot vágnak, hogyha meglátnak. És csak nézett lefele. És már értelme nem volt annak, hogy fölemelje a tekintetét. Milyen szép. Nézd ránk. Testvér, ahhoz, hogy valami változon, ahhoz muszáj fölemelned a tekinteted. Nem nézhetsz tovább ugyanoda, mint ahova eddig néztél. Nem lehet a megszokottól várni a gyógyulást, vagy akár már a semmit. Muszáj, hogy fölnézz. Muszáj, hogy ránk nézz. Nézd ránk, mondja Péter. És ez a senki, ez a nyomorult, akinek az arcára már senki nem volt kíváncsi, és már ő se senkiére, egyszer csak felemeli a tekintetét. Felnéz. Persze mindez most még csak egy lehetőség. Mindez még csak egy pillanat, és még nem tudjuk, mi történik, vagy mi történhet, de már felnézett. Látod, hogy sokszor ilyen minimális dolgokon indul el a világot rengető változás? Az emberek nagy része nagy csodákról álmodik. De nem hajlandó az oda vezető utat bejárni, ami sokszor egy ilyen minimál dologgal kezdődik, hogy fölnézek. Föl az égre, föl az Istenre, és végre megszólítom őt. Nincsenek nagy csodák kezdeti lépések nélkül. Nem is tudta ez az ember, hogy micsoda óriási utat tett meg a gyógyulás felé. Felnézett. Kiemelte tekintetét az évtizedes ürességből, fásultságból. Péter így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Talán említettem már egyszer a következő kis történetet Akvinói Tamásról, 13. században élt nagy teológusról. Tőle vagy róla maradt fenn, hogy egyszer bement a pápához, aki éppen nagy mennyiségű pénzszámlát. Talán emlékeztek rá. És a pápa így dicsekedett. Na most már nem kell mondanunk Péterrel együtt, hogy ezüstöm és aranyam nincs néken. Mire Tamás így válaszolt. De azt sem tudjuk mondani Péterrel együtt, hogy kelj fel és járj. Vajon mi merjük ezt mondani? Vajon nekünk ma itt a lovasberényi református gyülekezetben megvan-e még ez a képesség. Ne a láthatatlan egyházról beszéljünk, meg püspökökről, meg pápákról, mert ők messze vannak, magunkról. Vajon mi itt kimerjük ezt mondani, vagy képletesen csak számolgatjuk az aranyunkat, ezüstünket. Péter kimerte mondani. Az a Péter, aki pár napja még bezárkózva ült. Fantasztikus, szinte felfoghatatlan. Mekkora bátorság kellett ahhoz, hogy ő ezt kimondja. Gondoljunk bele. Hiszen minden normális embernek egy ilyen mondat előtt azért átfut a szívén, hogy azért remélem sokan nem látnak, mert mi van, ha beégek. De én biztos vagyok benne, hogy benne ez meg sem fordult. El sem jött. Értitek, mi a pünkös csodája? Az ellenben erőt kaptok csodája. Hogy amit eddig lehetetlennek tartottam, az most már lehetséges. Ellenére minden eddigi tapasztalatomnak. Testvérek, én hiszem, hogy így gyógyulnak meg ma is. Gyógyíthatatlan betegségből emberek. Itt kezdődik. Elmerem hinni. Nem az orvosban hiszek, meg nem a technikában, meg nem a legújabb kutatási eredményekben, hanem abban, hogy ez megtörténhet velem is. Péter kiverte mondani ezt a szót, ezt a mondatot, és a hite nyomán csoda történt. De talán ez tetszik a legjobban ebben az egészben, hogy amin van, azt adom neked. Milyen érdekes ez a mondat is. Szinte szavanként lehetne megállni ebben a történetben. Azt mondja, amin van. Mondja ezt egy olyan ember, akinek pár napja ezelőtt még semmilyen nem volt. Bezárkózva ült, ennyit tudott tenni. És egyszer csak megtelik az élete, és most már tud beszélni arról, ami van. Teli vagyok hittel, drága nyomorult testvérem. És ezt tudom neked adni. Nem elranyat, nem ezüstöt. Felfedeztem, hogy mennyi minden van bennem. Végre megtöltöttem. Ez pünkös csodája. És most már tudom, hogy van valamim. Ezt adom neked. Pünkösdöt ünnepelni jöttünk össze. A lélek kitöltetését jöttünk ünnepelni. Még az a csoda is megadatik nekünk berényieknek, hogy ékes templomban ülhetünk együtt. Egy megújult templomban ülhetünk együtt. Mekkora dolog ez? Testvérek, vigyük el ezeket a gondolatokat és kérdéseket magunkkal. Vigyük el. Vigyük el, hogy ebben az ékes templomban vajon történnek-e csodák? Közöttünk, veled és velem. Vajon itt történik olyan csoda, hogy eddig üres volt az életem, és most már arról tudok beszélni, amin van. Történnek itt olyan csodák, hogy nyomorult életek meggyógyulnak. Számtalan példát tudnék már mondani, én magam is, amik mind-mind azt bizonyítják, hogy igen, történnek. Itt köztünk. Azért, mert Isten lelke kitöltetett ránk. És aki ezt akarja elhinni és komolyan venni, az ugyanilyen csodákat fog megélni a saját életében és közösségileg is. Azt kell adnunk, amink van. Úgy, ahogy tudjuk. Erről is szól pünkösd üzenete. Se többet, se kevesebbet ne adj. Ne akarj másnak tűnni és látszani. Olyan csodálatos gyülekezetben lenni. Körülnézek, és annyiféle embert látok. És mindenki a maga részét hozzá tudja tenni az egészhez. Ez a csoda nem lenne pünkös nélkül, amikor az első gyülekezet megalakult. Ez is pünkös csodája. Hiszem, ha minket is Isten lelke formál és vezet, akkor nem fogunk tudni e lélek nélkül élni. Hiszem, hogyha Isten lelke vezet minket, akkor volt értelme templomot felújítani, és van értelme hétről hétre evangéliumot hirdetni. Itt, közöttünk is. Isten áldjon meg minket. Így legyen.